Gondolkoztam azon, hogy miről beszélhetnénk ma reggel. Azért is, mert csak ez az egy órán van, csak ez az egy prezentáció, prédikáció van. És azért az ember nagyon átgondolja, hogy tényleg miről akar beszélni. Mert mi a legfontosabb, amit én szeretnék átadni nektek. És az óra a gondolataimat vezérelte, vitte a jó irányba, úgyhogy arról szeretnék beszélni, ami a legfontosabb az én szívemben. De amilyen ezt megtenném, különben az igazi valóságról szeretnék beszélni, az igazi valóságról. Furcsa cím lehet nektek. János mondta, hogy magyarban ez így egy kicsit furcsán jön ki. De hogy összehasonlítam egy hamis valósághoz, akkor gondolom tisztában kitárulódik előttünk, hogy van egy igazi valóság, amit emberek nagyon gyakran nem nagyon lássák, és van egy hamis valóság, amiben az emberiség él, amit elfogad, mint igazság, de valóságban nem igazság, és igazságban nem valóság. Úgyhogy remélem, hogy tisztában kijön, amiközben ezt kutassuk. De előre is, amielőtt szeretnék kezdeni, szeretném átadni az üdvözleteket a német testvérektől, az ausztriai testvérektől. És tudom, hogy egyesek közülük nagyon buzgóan imádkoznak értünk itten, és ezért hálás vagyok. Mert tudom, hogy az Úr pont ezért tud engem is áldani, mert sokan nem csak közülük, hanem tudom, közületek is imádságokban tartatok. A másik dolog az, hogy szeretnék egy kis részét ennek az órának arra felhasználni, hogy egy kicsit beszéljek a tapasztalatokról, úgy, ahogy láttestvér elkezdte, és szeretném azokat még azt a tapasztalatot is egy kicsit teljesíteni, amit ő elkezdett a német országi tapasztalatok közül. És az az egyik tapasztalat a Sabine testvérőt érinti, amit elkezdett ő. Egy valami érdekes dolog, amit még hozzá szeretnék fűzni, az az, hogy amielőtt megkért volna, hogy imádkozzunk érte, én is látom, márciusban, azelőtt elmesélte nekünk, hogy ő azért nem ment a szeme véget az orvoshoz, mert ő egy álmot kapott az Úrtól. Amikor elkezdte észrevenni, hogy a szeme egyik reggel felkelt, és azt mondja, hogy a szeme egyik fele, a másikat betakarta, és nem látott semmit. Meg volt jelve természetesen, nem tudta, hogy mi történik. Nem látott ezen a szemén többet, és azt mondta, hogy Istenem, Uram, mit csináljuk most? A következő éjjel kapott egy álmot. A férje nagyon akarta, hogy menjen az orvoshoz, ő nem akart. És kapott egy álmot az Úrtól, amiben megmutatta tisztán neki, hogy ő meg akarja gyógyítani. És ezért ő bízott ebben 100%-osan. Tudta, hogy az Úr akarata, megkért minket, imádkoztunk érte. És egy pár héttel azután egyik reggel felkelt, és ugyanúgy, ahogy jött ez a betegség, akár mi volt, mert nem tudjuk, ugyanúgy el is tűnt. Felkelt, mondja, mi történik? Hát én olyan furcsa a látásom, hogy betakarja ezt a felé, és hát lát ezen a szemén keresztül. Úgyhogy hála az Úrnak ezért, hogy tudjátok, egy atyán van, aki hallgat. Aki hallgat és válaszol. Nem egy valamilyen irányba imádkozunk, és aztán kell reméljük, hogy válaszol, vagy és nem tudunk soha biztosak lenni, hogy válaszol-e vagy nem, vagy hogy hallgat-e vagy nem, hanem van egy atyám, egy apám, aki mindig hallgat. Egy másik tapasztalat, az nagyon fiatal tapasztalat, az most történt, amikor ott voltunk Németországban. Jött egy testvérnőm hozzám, és azt mondta, hogy kapott egy telefon, felhívta az édesanyja, hogy mondja meg, hogy egy családjuknak egyik barátja lebetegedett. Bekerült a kórházba, gondolom valami gyomorbetegség miatt, de amíg ott vizsgálták, észrevették, hogy a szíve be van gyulladva. Nem tudom, hogy ez milyen forma betegség, de azt mondták, hogy mit tudom én, hány százalék a szívének be volt gyulladva. Ez egy nagy probléma volt, azt mondták, hogy lehet, hogy kell operáljunk, lehet, hogy kell sok mindent kipróbáljunk, hogy meg tudjuk menteni ezt a szívet. És a testvérnő az egyház elé, a gyülekezet elé hozta és megkért mindenkit, hogy imádkozzon. És én gondoltam, hogy hát sokszor úgy van, hogy hát igen, valaki előre jön, megkéri a gyülekezetet, hogy imádkozzunk ért, és mindenki bólint, mindenki azt mondja, hát jó. De aztán valahogy az a személy nem közel áll hozzám, és úgy legtöbben lehet, hogy belefelejtünk a dologba. Ezért inkább felálltam, és abban erre megkérdeztem a gyülekezetet, hogy szeretnétek imádkozni most is itt, ezért a személy. Mindenki igen, imádkozzunk. Letérjeltünk és mind imádkoztunk érte. És megköszöntük az Úrnak, hogy válaszol. És a másik nap, a következő nap, felhívja megint az édesanyja azt a testvérnő, hogy mondja a nagy hírt. Kórházban volt az illető, még mindig ott tartották, hogy vizsgálják, hogy nézik, hogy mit tudnak csinálni. És kiderült, hogy a másnap megint, amikor megvizsgálták, és a szívét megnézték újra, hogy tisztán tudják, hogy kell aztán előre menni, hogy akarnák ezt megjavítani, megcsinálni ezt a problémát. Kiderült, hogy nincs semmi baj a szívének. Egészen eltűnik. És az orvos oda ment hozzá, és mondja, hogy hát nem tudjuk, hogy mi történt, nem tudjuk, hogy mi volt az tegnap, amit láttam, de tisztán láttuk a diagnózist, hogy a maga szíve be volt gyulladva. Nem tudjuk, hogy mi történt, de most a mai diagnózis szerint maga teljesen egészséges. És így, hát itt nem kell többet tartsuk, úgyhogy hazamehet. Ez a hír nagyon meglepte a gyülekezetet, mert valahol sokan azt hitték, hogy jó, hát ez tényleg működik. Imádság tényleg működik. És mint gyülekezet, tudjátok, hogy van. És ez is keveset a témám, amit szeretnénk beszélni bizonyos pontból. Hogy ha összegyűlünk és imádkozunk közösen, Krisztus ereje köztünk sokkal nagyobb, mint hogyha csak egy egyetlen személy, vagy kevesebben imádkoznánk. És erről is szeretnénk beszélni. De ez csak így egy pár tapasztalat, sok minden még van, amiről szeretnénk beszélni. De nem akarom csak ezzel kitölteni ezt az időt, mert ahogy mondtam, csak ez egy órán van, és ebben bele szeretném tömöríteni a legtöbbet, ami a szívemben van, a legfontosabbat. Ezért szeretnék veletek egy pár gondolatokat kutatni, amelyeket az Úr nekem kinyilatkoztatott. Köszönöm. Tudjátok, mi jó ebben? Gondolom, ezt már mondtam. Ebben az jó, hogy nagyon oda kell figyelni, hogy mit mondtam. Ezért tudhatom, hogy nem a koncentrációtok nem valahol máshol van. Szeretnék egy szót előre olvasni. 2 Péterben. 2. Péter levelében. És ott a 3. verstől kezdve. Az első fejezet, igen. 2 Péter 1. A 3. verstől kezdve olvassuk. És emlékezzünk arra, hogy ez igazi valóságról van szó. Az igazi valóság. 3. versben kezdem olvasni, ahol azt mondja, hogy mivel, hogy az ő isteni ereje mindennel megajándékozott minket, ami az életre és kegyességre való, annak megismerése által, aki minket a saját dicsőségével és hatalmával elhívott. Mert ez nagyon érdekes, azt mondja, hogy minden megvan haza nekünk, ami fontos a kegyességre és az életre, gondolom, hogy kegyességnálatok ugyanaz a szó, mint a németben, hogy Isten félő életre, az igaz életre, igazságos életre. Azt mondja, hogy minden megvan adva, de mi által van megadva? Mit mond a vers? Megismerés által, és még mit mond? Hogyha az első sort nézitek, akkor ott megkapjátok azt a szót, amit keresek. Az ő isteni ereje adta meg. Tehát itt nem arról van szó, hogy valami filozófikus gondolatokat ad át Isten, hanem ami nekünk adban van, az Isten ereje által van adva. Na most Isten ereje tudjuk, hogy a Szentlélek. Isten ereje az ő saját élete. Minden, ami nekünk adva van, az Jézus Krisztusban van nekünk adva, mert ő az Isten lelke, ő az Isten élete nekünk praktikusan. Jézus Krisztus. Jézusban, Jézusnak az életében minden meg van adva nekünk. Na de nem csak olyan módon, ahogy sokszor hallottam a nagy adventista egyházban is, hogy mondják, sok hely, nem csak adventista, keresztények sokszor mondják, hogy hát igen, azáltal, hogy olvassuk a Bibliát, olvassuk Isten szavát, és ezáltal tanulunk. És a tanulás által mi valahol oda jutunk, hogy Isten életét éljük. De semmi igaz nincs ebben. Ez egy tiszta hazugság. Mert Isten élete, azt, amit mi életnek tartunk, az, aminek bennünk is van, mint az ember. Az embernek van egy teste és van egy lelke. A lelke az a része az embernek, amely az élete. De ez az élet egy valóságos dolog. Nem fogható, nem látható, de mégis valóságos. És ez a része az embernek, ahol gondolkodunk, ahol érzésünk van, ahol az egész életünk lezajlik. A testünk az a része, amely által mi kiejtjük magunkat, amely által mi express ourselves, kifejezzük magunkat. De nem az élet, az életünk a testben van. Na, hogyha így gondolkozunk Jézus életéről, hogy Jézus élete és Isten ereje, aki Jézus, tényleg nekünk van adva, és ezt mi lecsökkentjük, lelimitáljuk, lehatározunk szavakra, akkor az egész keresztényi felfogás, az egész keresztényi tapasztalat elvesződik. Nincs többet. És természetesen ott maradunk, ahol a legtöbb keresztény áll, hogy nincs élet, nincs erő. Próbálják a semmiből kihozni a valamit, de nem sikerül. Mert az ember soha nem tud életet kihozni magából. Ezért Péter itten tisztán, Péter apostol tisztán felmutassa, hogy itt életről van szó, itt erőről van szó. Erőről. Na, még hogyha a természetben is kitekintünk, akkor lássuk, hogy egy erő hogy működik, egy élet hogy működik, még a fában is. A fa eleinte egy semmi, egy kis mag. De milyen érdekes, hogy képes ez a mag áttörni, sokszor lássuk, hogy a betonon, az aszfalton keresztül áttörik egy kis gyenge fűszál. És senki nem tudja elmagyarázni, nem tudják felfogni, hogy hogy van annyi nagy ereje, hogy áttöri, mint például a magba is, a barackmag, egy erős mag. De mégis is, hogy ki tud egy finom és gyenge kis hajtás, ki tud törni ebből az erős magból. Ez az, amit nem tudnak elmagyarázni a wissenschaftler. Nem tudok elmagyarázni. Ez az élet titka. És ez az élet, ez erő. De ott történik valami, láthassuk, hogy valami történik. Lássuk az erőt, hogy nő, és egy pár év múlva nagy fa áll előttünk. Na ugyanígy Jézusban nekünk erővel van kapcsolatunk. Nem szavazban egyedül. Na fel akarom mutatni, hogy miért az annyira fontos. Pár nappal ezelőtt mikor is volt? Tegnap este. Beszéltünk egy teológussal. Egyesek tudják, hogy miről van szó. És nagyon érdekes volt nekem, hogy ugyanazt láttam benne, mint amit láttam az én tapasztalataimban Németországban, amikor beszéltem pásztorokkal, prédikátorokkal, vezetőkkel. Ugyanaz a reakció volt benne. De egy dolog nagyon érdekes ezekben a teológusokban, hogy az ő felfogásuk mindig az, hogy ők szavakat kell kutassanak. És ez a gyengeség titka, hogy nevezem így, a gyengeség titka. Ha gyenge akarsz maradni, akkor maradj a szónál, a szavaknál. Kutassad a szavakat. Próbáld kitalálni, hogy mit mond a görög, mit mond a héber. Hogyha erőtlen akarsz maradni, akkor maradj itt ezen a szinten. Hála az Úrnak, hogy felmutassa tisztán, de észrevettem, hogy amiközben gondolkodtam erről, az Úr egy ötletet adott a fejemnek, hogy mennyire érdekes az, hogy a teológusok azt prédikálják és azt adják hová, hogyha mi meg akarjuk érteni, hogy mit mond Isten szava, akkor vissza kell menjünk, kell kutassuk és kell tanulmányozzuk a Biblia írók idejét, a Biblia írók felfogásokat és az egész embereknek adnak az időben, akkor az időből a kultúrájukat, a felfogásokat és a nézeteiket. És amikor így gondolkoztam ebben, mondom, hogy mennyire hamis ez a felfogás. Az igazság abban áll, hogyha te meg akarod érteni Isten szavát, akkor te hova kell menni? Mit kell mutass? Ki kell megérteni? Ki kell
kezdeni?
Maga Jézus. Ezért mondja Jézus egy helyet, hogy ti kutassátok az írás. Azt hiszitek, hogy abban van az örök élet. Azt hiszitek, hogy ebben van az örök élet. Itt, ebben a lapokban. De azt mondja, de nem veszitek észre ugyanakkor, hogy ez csak rólam szól, ez hozzám utal. De nem akartok hozzám jönni, hogy az örök életet adjam neki. Mert ez a kulcs az egész dologban. És észrevettem, hogy ez az egész filozófia, ez a teológikus felfogás, hogy ha akarjuk érteni Isten szavát, akkor vissza kell menjünk abba az időbe, és kell kutassuk az időkornak a felfogását, és az embereknek, a Biblia íróknak a gondolataikat. Ez a felfogás az embert a teremtményre, a teremtésre viszi a szemébe. És nem a teremtőre. Na, hogyha mi akarod érteni természetesen, hogy Isten mit mond, akkor nem könnyebb, hogyha Istenhez mész. És őt kezdett kutatni, hogy ő milyen. És ő miért mondja a szavakat. Na, hogyha megismerjük az ő természetét, az ő életét, az ő karakterát, akkor felfogjuk, hogy ő miért mondja ezeket a szavakat. És akkor annyira könnyű megérteni Isten szavát, hogyha ismered Isten. Ha nem ismered Isten, akkor természetes az egyetlen, ami marad, az a te saját filozófiád, a te saját gondolataid. És az annak időben, a Biblia írók idejében lévő felfogások, és így tovább. Sokszor mennyire rosszul értették meg a Biblia írók is, hogyha például az Új Testamentumra gondolom, de még az Új Testamentumban is. Mennyire hamisan látták még a Biblia írók is Isten, és mennyire később fogták, kezdték felfogni tanítványok, és mennyire rosszul értették Istent addig, amíg pünkös megvolt a visszajött a lélek, és minden igazságba belevezette. Úgyhogy amit akarok mondani, az az, hogy nem csak az életnek, nem csak minden az, ami az életre való, ami a kegyességre való, az megmaradva az ő erre által. De hogyha meg akarjuk érteni, még csupán a szavát is, akkor is szükségünk van rá, hogy mi megismerjük azt, aki a szavakat beszélni. Ez nagyon fontos. Ez egy fontos gondolat volt nekem. A másik dolog az, hogy ez az igazi valóság egy másik dolog miatt nagyon el van rejtve az embereknek. És ez a másik dolog, ez a másik de nagy
terület,
ez a törvény területe. A törvény egy olyan dolog sok embernek, hogy elzárja ezt az igazságot az ember előtt. Meg akarom mondani, hogy a törvényre rátekintünk, nagyon érdekes, hogy nem a valóságot lássuk, hanem egy hamis valóság, ami úgy néz ki, mintha valóság lenne, de nem valóság. Mert a törvény maga sem valóság. Ki a valódi törvény? Jézus maga. Jézusnak az élete a valódi, igazi törvény. Ezért, hogyha a törvényre tekintünk, egy hamis valóságra tekintünk. Hogy elcsemmünk. Nem akarom mondani, hogy miért. Sokan azt hiszik, hogy be kell töltsük, meg kell tartsuk a törvényt. És így szolgálok Istennek, és Isten ezt akarja. Törvény tulajdonképpen miért szükséges? A törvény azért szükséges, mert az, akire van irányítva a törvény, az természet szerint nem teszi azt, amit a törvény követel. De ezért kell törvény. A törvényt azért kell valakinek adni, mint törvény, mert nem akar valamit megtenni. Természet szerint nem akarja, és nem is fogná megtenni, hogyha nem lenne törvény. Lássuk ezt? Mert ez nagyon érdekes, mert arról van szó, hogy az Úrral kapcsolatban kell legyünk a törvény által. És sokszor az adventizmusban kijön tisztán, hogy mi vagyunk a törvénytartó nép. Mi vagyunk azok, akik az egész Isten egész törvények betartsák. A szombat inkluzív. Belefoglalnak. És ezért nagyon, nagyon tragikus dolog. Mert mindig akkor, amikor törvény szükséges, hogy te azt tegyed, amit Isten akarja, hogy tegyed, akkor azt jelenti, hogy te nem értesz egyet Istennel. Lássuk ezt. Azt jelenti, hogy Isten, hogy nem szívből te szereted azt tenni, amit Isten mond neked, hanem ő kell kényszerítsen egy törvény által arra, hogy te azt megtegyed. És hogyha nem tenni meg, akkor te soha nem tennéd azt, amit ő akar. Vagy ahogy az ő szíve működik. Ez is egy nagyon érdekes dolog volt nekem felfedezni, hogy ilyen szempontból, hogy egy ilyen viszony, egy ilyen kapcsolatban senki nem akar élni egymással. Gondoljunk egy házas párra. El tudjátok képzelni, hogyha Lacinak a felesége azt mondaná, hogy kérlek, ezt meg tudnád tenni, és Laci azt mondja, dehogy is, ahogy tennék. Akkor azt mondja, hát Laci, hogyha nem teszed ezt meg, akkor lesz, ezt muszáj megtenned. Nem, dehogy is, rá se gondolom. Hogyha nem teszed meg, akkor rá teszed. Mennyire iszonyú lenne egy ilyen kapcsolat? Mennyire iszonyú lenne egy ilyen házasság? Hogyha nem szívből tudod tenni, hanem félve, hogyha ezt nem teszem meg, akkor jönnek a konzekvenciák, akkor jön a probléma. Na ez mindig a kapcsolat a törvényen keresztül. Hogyha Istennel ilyen kapcsolatban vagyunk, akkor az Úr segítsen nekem. Mert gyermekeknek ez normális, hogyha nekünk gyermekes van. A gyermek természet sok mindent nem akar megtenni, amit a szülő akar, hogy megtegyen. És ezért gyermekeknek szükséges, hogy törvényt adjunk. És hogyha nem tartsák be a törvényt, akkor büntetés, akkor a büntetés kell rátegyük. Úgyhogy ez egy olyan remélem, hogy oda jutunk már az egész tanulmányok által, hogy észrevettük, hogy a törvény úta nem az Isten úta az Új Szövetség kereszténységnek. Oké, ez rövid, ez is egy nagyon fontos volt, ami nekem nagyon érdekes volt. Amit felfedeztem a Bibliában az, hogy nagyon sok helyet az Új Testamentumban ilyen, hogy mondjátok azokon, torgálások, vagy emánom? Figyelmeztetések vannak. Nagyon sok helyen. És gondoltam sokszor, hát miért? Miért van olyan sok figyelmeztetés, hogy ezt tedd, és ezt ne felejtsd el? Hát én azt hittem, hogy kijöttünk abból az ótestamentumi vallásból, ahol ezt kell tegyem, és azt kell tegyem, de mégis az apostolok nagy hangsúlyt tesznek arra, hogy bizonyos dolgokat tegyünk, és bizonyos dolgokat ne tegyünk. Mint keresztények, mint újjászületett keresztények, akiknek a természetek meg átvan változtatva, és Jézus él bennünk. Miért van szükségünk nekünk ilyen figyelmeztetésekre? És ezért el szeretném olvasni a többi verseket itten, ugyanebben a szakaszban, 2 Péter, és olvasok tovább itten a 4. versben. Azt mondja itten, hogy amelyek által igen nagy és benn és becses ígéretekkel ajándékozott meg bennünket, hogy azok által isteni természet részeseivé legyetek, kikerülvén a romlottságot, amelyet a kívánságban van a világon. Tehát itt folytassa azt mondja, hogy minden az ő ereje által nekünk megvan adva, azért, hogy ez az erő által az isteni természetet fogadjuk el, és éljen bennünk Isten, maga Isten. Tehát ez a cél. Na nézzétek meg, hogy nincs van tovább. 5. vers. Ugyanerre pedig teljes igyekezetet és fordítván a ti hitetek mellé ragasszatok jó cselekedetet, a jó cselekedet mellé tudományt, a tudomány mellé pedig mértékletességet, a mértékletesség mellé pedig tűrés, a tűrés mellé pedig kegyességet, a kegyesség mellé pedig atyafiakhoz való hajlandóságot, az atyafiakhoz való hajlandóságot mellé pedig szeretetet. Tehát itt felmutat egy egész listát, egy ilyen sorrendet, ahol felmutassa, hogy mit kell, mit csináljuk, mit keresztények. Hát miért ez olyan fontos nekünk? Miért annyira fontos, hogy kihangsúlyozza, hogy ezt tegyétek, és ez nagyon fontos nekünk. Olvassuk tovább. Azt mondja a 8. versben, mert ha ezek megvannak, és gyarapodnak bennetek, nem tesznek titeket hivatkozokká, sem gyümölcstelenekké, ami Úrunk Jézus Krisztus megismerésére nézve. Tehát amit akar mondani, hogy hogyha ti így cselekedtek, hogyha ti életetekben ezt csináljátok, és mindig arra tekintetek, hogy a ti életetekben semmi ne tudja elterelni a figyelmeteket Jézusról, hogyha erre gyülekeztek, akkor azt jelenti, hogy semmi nem tud titeket odahozni, hogy ti elfelejtitek Jézus, vagy hogy a szemeteket elvevődik a szemetek Jézusról. És ezért oda juttok, hogy teljes kapcsolatban vagytok vele. Na ezért olyan fontos. Ezért is vettem ezt a szakaszt itten, hogy mint a legfontosabb dolog, amit én szeretnék átadni nektek. Tudjam ezt átadni nektek, hogy a legfontosabb a mi életünkben az, hogy mi ne engedjük meg, hogy akármi elterelje a figyelmünket Jézusról. És ezért elmagyarázza itten Péter, hogy mi segít nekünk. Ezt úgy nézhetitek, hogy ez ilyen segítő eszközök, ami által mi kapcsolatban maradunk Jézussal, ami a legfontosabb nekünk. Mert amikor kapcsolatban vagyunk Jézussal, az ő élete folyik bennünk, és tud kifolyni belőlünk a többiekhez. Tovább azt mondja itten, a 9. versben, mert akiben ezek nincsenek meg, az vak, rövidlátó, elfelejtkezvén a régi bűneiből való megtisztulásról. Annak okáit, atyám fiai, igyekezzetek inkább a ti elhívásotokat és kiválasztatásokat erőssé tenni, mert ha ezeket cselekszitek, nem ütköztök meg soha. Tehát itt elmagyarázza tisztán, hogy miért ez annyira fontos. Ez azért fontos, hogy mi, tehát így, ahogy ő magyarázza, így az elhívásunkat és a kiválasztásunkat erőssé tesszük. Azáltal, hogy nem engedjük meg, hogy valóságokat beszéljünk, hogy semmiségekről beszéljünk. Hogy megengedjük, hogy a hírek, hogy a televízió, hogy akármilyen butasága a figyelmünket levegye Jézusról. És ezért mutassa fel, hogy ez az egyetlen, ami a legfontosabb. Na, ezt azért olvasom, mert az igazi valóságról van szó. A hamis valóság az, amiben a világ él, és a világi keresztények élnek. Ahol azt hiszik, hogy hát nem baj, az Úr tudja. Majd aztán megteszi az ő munkáját. Ne engedjük ezt meg, hanem törekedjünk arra, mi. Főleg, mint azok, akik a legnagyobb kincseket kapták meg az Úrtól a tanulmányozások által. Olyan sok fényt, olyan sok világosságot látunk ebben az utolsó pár években és hónapokban, hogy sokszor elgondolom, hogy hova akar Isten jönni. De tudom tisztán, hogy ez csak azért teszi, hogy jussunk oda, hogy beteljesedjünk az egész Istenséggel. És ez a cél. Na most van egy nagyon fontos pontom, amire ki akarok itt jutni. És ez első Jánosban van. Akkor tulajdonképpen, lapozzuk első Jánoshoz, akkor tulajdonképpen micsoda az igazi valóság? Hadd, hogy nézzük meg. Az igazi valóság. Első János. És itten szeretném az 5. fejezetben. Szeretnék itt egy pár verset elolvasni. Az első verstől kezdve. Első János 5. fejezet. Első verstől kezdve. Azt mondja, hogy mindaz, aki hiszi, hogy Jézus a Krisztus, Istentől született. És mindaz, aki szereti a szülőt, azt is szereti, aki attól született. Na most nem tudom, hogy ezt tisztán kiejti-e. A német Bibliában úgy mondja, hogy mindenki, aki azt szereti, aki Istenből született, az szereti Isten. Na azt mondja tovább a második versben, hogy abból ismerjük meg, hogy szeretjük az Isten gyermekeit, hogy az Isten szeret, Isten szeretjük, és az ő parancsolatait megtartjuk. Mert az Isten szeretete, hogy megtartjuk az ő parancsolatai pedig nem nehezek. Na, ha tudjátok az első János levelét, ismeritek, akkor tudjátok azt, hogy ez a parancsolatok mi? Milyen parancsolatokról beszél János? Nem a Biblia, nem az Old Testament, hanem János. Milyen parancsolatokról beszél? Lapozzunk a harmadik fejezetet, és ugye ebben a levélben, nézzétek csak meg, hogy mit mond itt a 23. versben. 23. versben azt mondja, ez pedig az ő parancsolata, hogy higgyünk az ő fiának, a Jézus Krisztusnak nevében, és szeressük egymást, amit megparancsolta nékünk. Ez az a parancsolat. Ugyanez a parancsolat, amiről beszél máshát Jézus maga? Hogy azt mondja, hogy ezt a két parancsolatot adom nektek. Ezt a két dolgot hagyom hátra nektek. Hogy szeressétek Isten tiszta szívből, és szeressétek a fele barátaitokat. Úgy, mint saját magatokat. Na ez az új testamentumi parancsolat. Úgyhogy ne értsük félre. Mert sokan felhozzák, akik a 10 parancsolatot és az Isten törvényét hirdetik, és felhozzák ezt, hogy mutassák fel, hogy látod, az Új Testamentumban is ugyanúgy a 10 parancsolatot kell tartani. Ugyanúgy Isten törvényét be kell tartani. De érdekes, hogy Jézus, János és a többi apostolok az Isten parancsolatait másképp nézték. Mert itt most az Új Testamentumban nem arról van szó, hogy külső törvényt tartunk be, hanem arról van szó, hogy Jézus életet tényleg bennünk él, és az ő természete által egy más életet él. Csak arra nézzünk, és arra tekintsünk, és az legyen, ami szolgat. Az legyen az egyetlen gondunk, hogy az ő életet maradjon bennünk, és mi maradjunk Jézusban. Olvasok tovább, azt mondja itten a 4. versben, a harmadik versben. Ez valamely lélek nem vallja Jézus testben, bocsánat, az ötödik fejezetben menjünk vissza. Ötödik. És itten a harmadik verstől, negyedik verstől kezdve. Mert mindaz, ami az Istentől született, legyőzi a világot. És az a győzedelem, amely legyőzte a világot, ami hitünk. Na érdekes, itt hitről beszél. Mi az, ami legyőzi a világot? Ami hitünk, azt mondja. Na mi? Egész, ganz besonders. Mi különösen ez a hit? Milyen hitről beszél? Azt mondja, a hitünk az, ami legyőzte a világot. Hát nézzük tovább, hogy mit mond. Ötödik vers. Ki az, aki legyőzi a világot, hanem az, aki hiszi, hogy Jézus az Isten fia? Ez nagyon érdekes. Eddig, egy pár évvel ezelőtt ezt nem értettem helyességében. Még most sem mondom, hogy az egész teljességét felfogtam, de azt mondom, hogy most jobban értem ezt a verset. De azelőtt azt hittem, hogy itt az Istenségről szóló igazságról van szó, hogy Jézus Isten fia, de hogyha hogy Jézus Isten egyszülött fia. De hogyha most beletekintek még mélyebben, akkor észreveszem, hogy itt sokkal több igazság van ebben. Ez az igazság, amit mi hiszünk, az, hogy Jézus Isten fia. És miért az annyira fontos? Ezt a kifejezést mindenütt találjuk, az egész Új Testamentumban. Hogy ez a legfontosabb, hogy Jézus Isten fia. Jézus Isten fia. Tudjátok, amikor az Atya beszél, lapozunk vissza az első fejezetben. Lapozunk vissza 2. Péterhez. Második Péterhez. És ott az első fejezetben nézzétek csak meg, hogy eltéti Péter. Mert megnézem, melyik verseket akarom itt olvasni. Igen, 16. verstől kezdve. Első fejezetben 16. verstől. Azt mondja itt, mert nem mesterkért meséket követve ismertettük meg veletek a mi Úrunk Jézus Krisztus hatalmát és eljövetelét, hanem mint akik szemlélői voltunk az ő nagyságának. Tehát azt mondja itt, hogy mi láttuk, amiről beszélünk. Tehát mi nem beszélünk ilyen filozófikus dolgokról, hogy csak szavakat adunk át, hanem itt tényleg mi arról beszélünk, amit mi láttunk és amit mi megkaptunk. Most a 17. versben azt mondja, hogy mert amikor az Atya Istentől azt a tisztességet és dicsőséget nyerte, hogy hozzá a felséges dicsőség ilyen szózata jutott, ez az én szeretett fiam, akiben én gyönyörködöm. Ezt az égből jövő szózatot mi hallottuk, együtt lévén vele a szent helyen. Na most ez érdekes. Azt mondja, hogy hallottuk, hogy Isten saját maga beszélt a mennyből. És tudjuk, hogy három helyet Isten beszélt saját maga. És mindig, amikor Isten hangját hallottuk, mit hallottuk tőle? Ez az én szerelmes fiam. Ez az én fiam, őt hallgassátok. Tudjátok, az úgy van, hogyha valami nagyon fontosat akarsz mondani, és csak egy mondatod van. Ha valaki szeretsz, és tudod, hogy csak egy mondatod van, vagy egy perced lenne, telefonon például fel tudnám hívni, mit mondanál ahhoz a szennyének, akit annyira szeretsz, feleségének, férjednek, ugye nem vagytok együtt, el vagy utazva, képzeld el, és felhívod, mit mondanál, és tudod, hogy csak 10 másodpercet van. Azt mondanád, ami a legfontosabb a szívedben, nem így van? Na itt van Isten, és egy mondatot mond. Ő saját maga, a mennyből. És tudhassuk, hogy amit mond, a legfontosabb. Na most miért annyira fontos, hogy Jézus Isten fia? Hogyha felfogjuk, akkor kitisztul az egész kép. Isten fia, és ez az, amit ez a teológus tegnap este nem nagyon tudott felfogni, hogy mit jelent az, hogy Jézus benne él? Mert nem fogta fel, hogy Jézus Isten fia. Hogy Jézus egyszülött Isten, egyszülött fia. Na, hogy egyszülött fia Istennek, az garantálja nekünk, hogy Istennek az élete van benne. Na, hogyha ez az Isten fia emberi vált, és lejött hozzá, és összekötte az ő isteni lényét az emberiséggel, akkor garanciánk van ebben, mert ő Isten fia, hogy Istennek az életét kaptuk meg tényleg és valóságban. Na ez az igazi valóság, hogy mi nem szavakkal bánunk, hanem mi élettel bánunk. Istennek élete jött le a földre Jézusban. De ez az egész evangéliumnak a közepe, a szíve. Menjünk csak vissza első Jánoshoz. Első János. És itt az 5. fejezetben még egy pár verset szeretnénk olvasni. A 9. verstől kezdjük. Ha elfogadjuk az emberek bizonyságtételét, az Isten bizonyságtétele nagyobb, mert az Isten bizonyságtétele az, amellyel bizonyságot tett az ő fiában. Aki hisz az Isten fiában, bizonyságtétele van önmagában. Aki nem hisz az Istennek, hazuggá tette őt, mert nem hitt abban a bizonyságtételben, amellyel bizonyságot tett Isten az ő fiáról. Ez a mód, ahogy János itten beszél erről a dologról, bemutassa tisztán, hogy neki nagyon-nagyon fontos, amit akar mondani. Kiállja, hogy ha nem hiszel Istennek, akkor hazuggá teszed őt. De az érdekes dolog az, hogy Isten nem tud hazudni. És ezért a hazugság kire repül vissza. Saját magadra. Ha te Isten hazuggá teszed, az vissza tükrözik rá, és te kinyilatkoztatod magad, mint hazug. Tehát, hogyha más szóval, hogyha nem hiszed azt, amit Isten az ő, azt a bizonyságtételet, amit Isten adott az ő fiáról, de hazuggá teszed saját magadat. És a fényben megjelensz, mint egy hazug valaki. És tudjuk, hogy a Biblia azt mondja, hogy egy hazug soha nem jut a mennybe. Mert természetesen az ő szívében nem ért egyet Istennel. Senki nem tud élni, legalábbis nem csendben és szeretetben, aki nem ért egyet Istennel. Most figyeljétek tovább, mit mond. 11. vers. És ez a bizonyságtétel, hogy örök életet adott nékünk az Isten, és ez az élet az ő fiában van. Na ezért annyira fontos, hogy meg felismerjük, hogy Jézus Isten fia. Mert hogyha Isten fia, akkor azt jelenti, hogy ez az ő életét, az ő örök életét, isteni életét kapta az atyától. Na de hogyha kapta ezt az életet, azt jelenti, hogy tovább is tudja adni. Na ő lejött a földre, és tudjuk, hogy az atya nem tudott volna ilyen szinten alázni magát, hogy ő a halált megkóstolja. Mert tudjuk, hogy Isten halhatatlan. Egy olyan módon halhatatlan, hogy soha senki nem tudja odavinni, hogy meghal. Senki nem tudja őt odavinni, és ő saját maga nem tudja halálba tenni magát. Mert ő halhatatlan. Ő egy unconditional. Feltétel nélküli halhatatlansága van neki. Jézusnak nem. Mert Jézus kapta ezt az életet az atyától, azért le tudta tenni. De nem csak le tudta tenni, hanem tovább tudta adni. Na a halála nagyon fontos volt, és gondolom, hogy még ezt meg fogjuk nézni, gondolom David fog arról beszélni, hogy miért a halála annyira fontos. És hogyha nem halt volna meg Jézus, semmi reményünk nem lenne. És ez összeköttetődik azzal, amit én mondok most, úgyhogy már is nagyon várok arra a prezentációra, amit ő fog mutatni. De Jézus, mint Isten fia, meg tudott halni, fel tudott támadni, meg tudott dicsőlni az atyánál, és ő ide tudta adni azt az isteni életét, de csak akkor, hogyha ő Isten fia. Olvassuk tovább. 12. vers, aki a fiú, azért az élet. Akiben nincs meg az Isten fia, az élet nincs meg abban. Na érdekes, hogy János után azt is tudta volna mondani, akiben a Mesiás él, de nem azt mondja. Akiben Jézus Krisztus él, de nem azt mondja, hanem azt mondja, hogy akiben Isten fia él. Ezt a részét nagyon ki akarja hangsúlyozni. Itt Isten fiáról van szó. Minden, amit kaptunk, Isten ereje által kaptunk. De Isten ereje Jézusban jön hozzánk, mert Isten ereje az ő élete. Ez az élet az ő fiában van. Ezt akarja kihozni. Na menjünk tovább, azt mondja itt 13. vers. Ezeket írtam néktek, akik hisztek az Isten fiának nevében, hogy tudjátok meg, hogy örök életetek van, és hogy higgyétek az Isten fiának, higgyetek az Isten fiának nevében. Megint nem Jézus Krisztus nevében, ami ugyanaz lenne. De János ki akarja hangsúlyozni, hogy itt Isten fiáról van szó. Hogy Jézus tényleg Isten fia. Ezt János levelében nagyon erősen hangsúlyban találjuk. Nagy hangsúlyban tényleg. Na menjünk csak, egy másik helyet akarok mutatni, és ez a 4. fejezetben van. Nagyon-nagyon fontos hely. A 4. fejezetben. És itt most jövünk a fontosságához. Miért ez olyan fontos? És hogy tudom én ezt praktikusan magammal tudni? 4. fejezetben azt mondja az első verstől kezdve. Szeretteim, ne higgyétek minden léleknek, ne higgyetek minden léleknek, hanem próbáljátok meg a lelkeket, ha Istentől vannak-e. Mert sok hamis próféta jött ki a világba. Erről ismerjétek meg az Isten lelkét. Valamely lélek Jézus testben megjelenik. Valamely lélek Jézus testben megjelenik. Krisztusnak vallja, állítani egy pont. Krisztus ez egy Krisztusnak vallja, az Istentől van. 3. vers. És valamely lélek nem vallja Jézus testben, megjelent Krisztusnak, nincsen az Istentől, és az az antikrisztus lelke, most figyeljetek, amelyről hallottatok, hogy eljő, és most a világban van már. Na, álljunk csak itt tennék. Én mindig azt hittem, hogy ez a vers azt mondja, hogy Jézus a Földön testbe jött. A testbe jött, hogy eltitte ki? Hogy megjelent, a testben megjelent Krisztus. Hogy amikor ez arra az időre utal, amikor Jézus lejött a mennyből és a Földön élt, 33,5 évig. És én azt hittem, hogy ebben az időben Jézus, vagyis Krisztus a testben volt. És mindenki, aki jön és ezt tanítsa, és ezt mondja, és ezt vallja, hogy Jézus testben volt és tényleg ember volt, olyan, mint mi, és emberi teste volt, az egy igaz testvér. És valaki, aki vagy egy igaz lélek ez szerint. De aki nem vallja ezt be, az antikrisztus lelke. És ezért természetesen mire tekintettem, mire néztem, mire figyeltem. Hát arra a csoportokra, azokra az emberekre, azokra a testvérekre, akik ugyanazt tanítsák, ugyanazt a tant, ugyanazokat az elveket tanítsák Jézusról, mint én. Mint amit én hiszek. És azt hittem, hogy ők azok, akik tényleg az igaz lelket. De észreveszem, hogy itten sokkal mélyebben mélyen ez az egész szakasz. Sokkal mélyebben, és hálás vagyok az Úrnak, hogy ennyire kitárta ezt az igazságot. Amit János itt akar mondani, az nem az, hogy 2000 évvel ezelőtt Jézus testben volt. És hogyha mindenki azt jön ezzel a tannal, ezzel a szavakkal, akkor azt elfogadhatod és befogadhatod. Nem. Hanem itt azt akarja mondani, hogy mindenki, aki hozzád jön, és azt vallja, hogy Jézus Krisztus az ő testében él. Az az igaz lélek. És mindenki, aki jön és neked tant hoz, de Isten lelke nincs benne, és Jézus nem testesült benne meg, az az antikrisztus lelke. Ez egy egész más területet nyitott ki előttem. Ez egy annyira csodálatos területet nyitott ki, hogy ezt kutatni fogjuk egész öröki valóságban. Olvassuk tovább, azt mondja egyszerűen A negyedik versben, ti az Istentől vagytok, fiacskám én, és legyőztétek azokat, mert nagyobb az, aki bennetek van, mint az, aki a világban van. Na itt felfogtam, amikor ezt olvastam, hogy állj csak meg, hát hogyha azt mondja, hogy aki bennetek van, hát itt praktikusan máról van szó. Itt nem 2000 évvel ezelőttről van szó, hogy Jézus annak az idejében ember volt, és testben volt, hanem egyszer mai valóságról van szó, és az igazi valóságról. Ez a mi igazi valóságunk, testvérek. És mindenki közülnök, aki ezt nem tudja bevallani, észreveszitek, hogy az Antikrisztus lelke van bennünk? Na ez nagyon kemény. Ez kemény, de nem én mondom már a Biblia. Ez a negatív fele. De a pozitív fele annál szebb. Tudjátok ugyanakkor, hogyha együtt vagyunk, és együtt vagyunk, és mi bevalljuk, és tudjuk, hogy Jézus bennünk él, és Jézus, hogy is elkitépjem, mindig visszakérnének, hogy tudjam magyarul kiállítani, azt mondja, hogy az Isten lelke, a második versben, erről ismerjétek meg az Isten lelkét, valamely lélek Jézus testben megjelent Krisztusnak vallja. És ez a vallás, ez nem olyan vallás, hogy kiállítod a szájad, az igen Jézus bennünk, mert ezt mindenki meg tudja így mondani. Úgyhogy ez nem az a pontja, nem erre akar utalni János, hanem amit akar ő felmutatni, az az, hogyha Jézus lelke benned kinyilatkozik, úgyhogy látható és tapasztalható benned, hogyha Jézus lelke sugárzik ki belőle, akkor vagy az igazi lélek, és akkor van igazi lélek benned. Ha nem, az Antikrisztus lelke van benned. Na érdekes, mert ez az Antikrisztus egész más fénybe hozza. Ez azt jelenti, hogy Antikrisztus tulajdonképpen az énem. Ezzel nem akarom tagadni, hogy így úgy az adventista felfogás. Hagyjuk azt egészen most. Hanem amire én koncentrálni akarok, az az, hogy János mit mond. János azt mondja, hogy mindenki, aki nem tudja bevallni, nem tudja bemutatni, akiből nem sugárzik Jézus lelke ki, abban az Antikrisztus lelke van. Hát nem azt mondja Pál Apostol a másik helyet, hogy a testi gondolkodás, vagy a testi természet, az mi? Ellenség. Hát az Antikrisztus, anti, a görögben az ellen. Hát akkor nem ugyanaz? Antikrisztus, ellenség Istennek. Azt akarja János mondani, hogy ha Jézus lelke nincs bennünk, akkor mi Isten ellenségei vagyunk, és az Antikrisztus maga vagyunk. Ez egy egész más dolgot hoz fel. Egy egész más fényben mutassa meg ezt az igazságot. Tehát azt jelenti, hogy az egyetlen igaz közöttünk az, aki be tudja vallani, és aki az ő élete által felmutassa, hogy Krisztus sugárzik ki belőle, hogy Krisztus az ő testében él. És minden lélek, aki ezt be tudja vallani, nem minden száj, aki ezt meg tudja mondani, hanem minden lélek, aki ezt kisugározza, az igazi lélek. És az én az igazi valóságban. De és mondom, ez a negatív fele, de a pozitív fele annál szebb. Mert hogyha együtt vagyok, akkor azt jelenti, hogyha én találkozok az én testvéreimmel, akiben Jézus él, kivel találkozok? Maga Krisztussal? Azt jelenti, hogy hogyha én hozzátok jövök, és én valakit megölelek közületek, akiben Jézus lelke van, azt jelenti, hogy én Jézust tudom megölelni? Hogy nekem ilyen nagy privilég forrás. Kiváltságom van, hogy én Jézussal, maga Jézussal kapcsolatom van, hogyha én az egyházba jövök, hogyha én bejövök az én testvéreimhez. Azóta egész másképp nézek ezek a gyülekezetekre, az összegyűlésekre, a találkozásokra. Egész másképp tekintek rá. Hogyha találkozok egy testvérrel, egész másképp nézek rá, nézem a szemeiben, és látom, hogy nem őt nézem, nem őt látom, hogyha tudom, hogy ő tényleg vallja az ő lelke, hogy Krisztus benne van. Akkor azt jelenti, hogy én jövök, hogy Jézussal találkozom. Azt jelenti, hogy jövök, hogy Jézus öleljen meg. Most értem, hogy Pál apostol miért mondja. Azt mondja, hogy, Isten embereket teremtette, és megszabta, hogy meddig éljenek, hogy egy vérből teremtette az egész emberiséget, megszabta, hogy meddig éljenek, megszabta, hogy hol éljenek, és azt mondja, hogy, keressék Isten, és hogy nyújtsák ki a kezeiket, és hogy érezzék, hogy nem tudják megfogni Isten. Miért? Mert nincs távol tőlük, hanem annyira közel van, hogy meg tudjuk érinteni. Ha bennem él, ez a legközelebb kapcsolat, amit én tapasztalhatok. De ugyanakkor, ha bennem élő Krisztus kapcsolatban van a másik, a testvér fele barátomban élő Krisztussal, az ő lelke mind a kettőkben. És most értsük, hogy a kettő összejön. Most értsük, hogy miért van az, amikor én a lábamot például megütném, a térdemet, és fáj. Abban a helyben a kezeim oda mennének, hogy surolják, nem? Hogy a fájdalmat csillapítsák. Na ez érdekes, mert hogyha együtt vagyunk, és így cselekszünk egymás között, akkor tudhassuk, hogy tényleg Krisztus él bennünk, bennem és a másikban is. Hogyha ez nem történik, hogyha hidegen reagálok, és nem, hát ez nem az én bajom, hát ez nekem nem érdekel, akkor tudhassuk, hogy Jézus lelke nem él bennünk. Na ezért Péter is olyan tisztán felmutatta, hogy ti vigyázzatok, mert csak egy igazi valóság van, és ez az igazi valóság abban áll, hogy minden meg van adva nekünk, minden meg van adva, mint ajándék. De ez az ajándék Isten lelkében van. És hogy Isten lelkét nem fogadtad el, nem kaptad meg, akkor azt jelenti, hogy nem vagy az ő testének a része, hogy nem vagy az ő gyermeke, hogy az Antikrisztus lelke van benned. Ez az a fontos pont, amire ki akartam jönni a végén, hogy értsük meg, hogy tényleg mi a mind valódi igazságunk és az igazi zárosságunk. Hogy fogjuk fel végre, hogy amit Isten tett, az egy igazság, az egy valódi dolog. Az nem ilyen, mi nem szavakat kaptunk, hanem mi, hogyha összejövünk, mi nem csak szavakat adunk tovább, hanem én, hogyha beletekintek ide a sorokba, én látok Krisztust. Hogyha ismét, hogy Krisztusnak a lelke él bennetek. És így soha többet nem tudunk hidegen maradni egymással szemben, hanem ez a családnak köcsön. És így családtagok vagyunk egymás között. Remélem, hogy ez azt teszi meg a szívünkben, hogy a következő órák, a következő napok, amelyekben mi együtt vagyunk itt, másképp tekintünk egymásra. Másképp bánunk egymással. Másképp bánunk saját magunkkal, és másképp is bánunk Isten magával. Mert Isten tényleg itt van Krisztusban, ha benned él. És ezért egész másképp jön ki most az az igazság, hogy Jézus tényleg itt van közöttünk. Hát itt van közöttünk, és hogyha azt mondjuk sokszor, hogy itt van közöttünk, akkor inkább úgy fogjuk fel, hogy hát igen, itt valahol itt járunk áll. De nem csak így van közöttünk, hanem úgy van közöttünk, hogy minden egyesben él, aki hiszen benne. Aki hiszi, hogy ő Isten egyszülött fia. Mert ez a garanciája annak, hogy Isten az életét van benne. Na de hogyha ő emberé vált, és emberi testet tett magának, és így az ő életét átadta nekünk, akkor azt jelenti, hogy az isteni élet természetesen bennünk él, hogyha hiszünk, és kisugárzik belőle. Ez az én imádságom, hogy ezt fogjuk fel, értsük meg, tapasztaljuk meg ezekben a napokban és órákban. Hála az Úrnak, hogy ennyire tisztán kinyilatkoztatta az igazságot szavakban, adja meg az ő lelket, ez az imádságom, hogy tapasztaljuk mindjárt meg ezt az igazságot, ezt a valódi igazságot és igaz valóságot. Köszönöm szépen, hogy meghallgattatok. Remélem, hogy a gyenge magyarom nem zavart el a dolgot, hogy tisztán jött át az, amit akartam mondani. Nagyon imádkoztam, hogy ne akadályozzam meg az Úrnak a hangját. Zárjuk le egy közös imádságot. Ó, drága atyánk! a te nevednek, hogy te ennyire szeretsz minket. Hogy nem hagytál ott, ahol mi voltunk, a sárban, a porban, ahol semmi reményünk nem volt, hanem felemeltél, megtisztítottál, és a saját életedet adtad nekünk Krisztusban, a te fiadban. Segíts kérlek, hogy fogjuk fel, hogy ez mit jelent. Fogjuk fel, és értsük meg a teljességében, hogy tudjuk megtapasztalni, hogy mit jelent az, hogy Krisztus tényleg a mi testünkben él. És hogy mit jelent az, hogyha együtt vagyunk, mint Isten gyermekei. Hogy egymás között Krisztussal van kapcsolatunk. Hogy Krisztussal találkozunk, amikor egymással találkozunk itt. Ne engedd, hogy egyikünknek sem a koncentrációja, az ő szeme el legyen terelve erről az igazságról. És kérjük azt, hogy mindig ezt az igazi valóságot a szemünk előtt tarts, hogy soha ne felejtsük ezt el, hogy tudjuk hinni minden órában, minden percben, hogy te élj bennünk Krisztusban, és nem mi. Hála a nevednek, köszönjük, hogy mint mindig, sokkal többet teszel, mint amennyit mi kérdünk. Mert Jézusban kérjük, és köszönjük, hanem